Kedves testvéreim, Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek titeket. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy a kezdő ének és a zenei szolgálat is egy-egy zsoltár volt. Tulajdonképpen a 44-es számú énekünk a Hitünk Énekei című könyvből az a 92. zsoltár alapján íródott. És az előbb, amit énekeltünk, az is az egyik zsoltár. Úgyhogy ebből talán sejthetitek, hogy ma a zsoltárokról és a zsoltárok imádkozásáról szeretnék szólni valamelyest. Úgyhogy megpróbálom összefoglalni a mondandómat, és nem akarom hosszúra húzni, mert nyilván a 150 zsoltárról nem lehet mindegyikről szólni. Egyet fogok majd kiemelni, a 34. 34-es zsoltárt, de ennek összefüggéseiben azért több mindent szeretnék elmondani. A zsoltárok kezdettől fogva a hívő közösségek és az egyház nyilvános Isten tiszteletéhez tartoztak. Lehet, hogy furcsa ez, amit mondok, de még egyszer megismétlem. A zsoltár imádságok, a zsoltárok imádkozása kezdettől fogva a hívő közösségek és az egyház nyilvános Isten tiszteletéhez tartoztak. Nézzük meg, hogy ezzel kapcsolatban az Új Szövetség mit ír, ugyanis az első századokban a keresztények az Istent és Krisztust dicsérő himnuszokat és zsoltárokat énekeltek. Oda-haza az otthonaikban is, a szívükben is, és az Isten tiszteleti alkalmakon is. Az is egy fontos szempont, hogy az Úr Jézus zsoltárokat énekelve ment ki a tanítványaival az olajfák hegyére az utolsó vacsora után. Egy másik fordítás, nem a Károlyi fordítás, hanem egy másik fordítás alapján az Efezusi levélből és a Kolossai levélből szeretnék olvasni Pál apostoltól erre vonatkozóan két biblia verset. Az Efezusi levél 5. fejezet 19. versét: magatok közt zsoltárokat, szent dalokat és lelki énekeket zengjetek, énekeljetek és zengedezzetek szívetekben az Úrnak. Magatok közt zsoltárokat, szent dalokat és lelki énekeket zengjetek, énekeljetek és zengedezzetek szívetekben az Úrnak. Hát nyilván a szívben az ember úgy tud zengedezni, hogyha már előre megtanult ezeket a zsoltárokat, és imádkozza odahaza is, és egymás között is gyakorolhatták az Isten tiszteletek alkalmával. És a Kolossai levél 3. fejezet 16. versét, lássuk, hogy itt Pál apostol mit ír a keresztényeknek, beleértve minket is. Krisztus igéje lakozzék bennetek gazdagon. Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Pál apostol kifejezetten ezt írja a Kolossai levélben, hogy hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Meg vagyok győződve, hogy a lelki élet nem elképzelhető zene és ének nélkül, méltó zene és méltó ének nélkül, valami hiányosság fog fellépni, még akkor is, hogyha valakinek nincsen jó hangja. De a gyülekezet egészét érintve és az egyház egészét érintve szükséges az, hogy énekeljünk, és ne csak imádkozzunk, hanem énekeljünk is. Márpedig, hogyha énekelünk, akkor miért nem énekelnénk például zsoltárokat? Hiszen azok Isten lelkétől sugalmazott imádságok. Még akkor is, hogyha vannak olyan zsoltárok vagy zsoltár részletek, amelyeket semmiképpen nem imádkoznánk, sem egyénileg, sem közösségileg, mert, bocsánat, esetleg átok zsoltár, ilyen is előfordul, de hát ez borzasztó ritka, és a maga helyén kell ezt kezelni, maga történelmi keretei között, hogy az most miért hangzott el és miért lett oda leírva. De a legtöbb zsoltár, vagy igen sok közülük, igenis ma is énekelhető és imádkozható. A közösségi imának és az énekeknek közösségi jellegük van. Ezek nem csupán egyének imái egy-egy közösségben, amelyben mindenki rámondja az áment, hanem közösségi ének és ima, amit mindenki felváltva, vagy egyszerre énekel, vagy recitál. Amint mondtam, a zsoltárok Isten lelkétől ihletett imádságok. Olyan imák, amelyek az életünk minden élethelyzetére nem csak tanítást adnak, hanem amelyek imádkozása által Istenhez emelhetjük a lelkünket. Kedves testvéreim, majdnem minden reggel zsoltárokat olvasva imádkozok. Majdnem minden reggel előveszem a zsoltárokat, és így imádkozom. Mint ahogy a madár a két szárnyával repdesve emelkedik a magasba, és azután már a szárnyait kitárva kering fönn az égen, hasonlóképpen emelhetjük lelkünket Istenhez a zsoltárok hangos éneklésével vagy felolvasásával. Tehát elkezdünk például egy zsoltárt olvasni, vagy zsoltár részletet, és amikor kicsit lecsendesedünk, akkor utána saját szavainkkal megfogalmazva folytatjuk ezt az imádságot. Tehát segít egy kicsit ráhangolódni, és a lelkünket és az elménket Istenhez fölemelni. Ugyanis a legtöbb ember azt sem tudja, hogy mit mondjon a jó Istennek. Hogyan imádkozzék? Nincsenek szavai. Nem tudja, hogy hogyan keresse az Istent fájdalmában, szükségletében, nyomorúságában vagy örömében. A zsoltárok viszont minden élethelyzetre ima támogatást, ima szöveget adnak, amelyek elolvasása után már könnyebben tudjuk megfogalmazni saját szavainkkal is a mondandónkat a jó Istennek. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak az első századokban énekeltek zsoltárokat, hanem a történelem folyamán számos korszakban énekeltek, például a reformáció idején is. Gondoljunk azért arra, kedves testvéreim, hogy a reformáció megszervezése, a közösségek, a reformált egyházi közösségek megszervezése szintén az ige alapján történt, de zsoltárok éneklése nélkül nem ment volna. Mert Isten tiszteleteket kellett létrehozni. És a maguk helyén ezeknek megvolt a maguk értéke, és a mai napig megvan. Ott van például Szenci Molnár Albert, lefordította a genfi zsoltárokat, amelyeket a svájci reformátorok közül Theodor de Beza átdolgozásában énekeltek ott a hívek. Hát a református egyház mind a mai napig valamennyi zsoltárt énekel, hát elhoztam például a református énekeskönyvet, megvan otthon az a régebbi is, meg az új is, és ebben valamennyi zsoltár benne van. Én azt hiszem, hogy mind a 150 benne van. Természetesen átírott formában. Nem szó szerint, hanem átírott formában. A gondolat a lényeg. Egy kicsit, megmondom őszintén, nekem nem áll olyan közel a lelkemhez a svájci Genfből átvett dallamok, és kicsit nehezebben tudok én ráhangolódni, de maga a szöveg, vagy maga a tény, hogy lehet zsoltárokat énekelni, az viszont a maga a tény, az közel áll hozzám. Vagy esetleg példaként említhetném a Grillus-féle zsoltárokat, hát azok is lehetnek szépek, de nem mindig tudok azonosulni egy-egy héber dallammal, mert hát én magyar ember vagyok, nekem ez kicsit nehezen megy. De meghallgatom, vagy segítségemre lehet abban, hogy a Jóistenhez közelebb tudjak fordulni, és fel tudjam hozzá emelni az én szívemet. Kedves testvéreim, a Hitünk Énekei című énekeskönyvünkben van néhány zsoltár, amit a reformációtól vettünk át. Tehát ami megtalálható a református énekeskönyvben, az megtalálható a mi énekeskönyvünkben is. Hát hogyha néhány megtalálható, és néhányat átvettünk, igazán többet is átvehettünk volna, hanem is az egészet. Mert mégiscsak olyan imádságokról van szó, és olyan énekekről, amelyek az embernek a szívét, vagy az Isten népének a szívét az Istenhez emelik. Kedves testvéreim, mondok konkrét példát. Mi a feleségemmel már régóta keressük azt az Isten tisztelethez és az ember lelkéhez méltó zenét, amit nagyon nehezen találunk. Egy kicsit ez vajudás is természetesen az én lelkemben is, és azért osztom meg ezt veletek, hogy próbáljam egy kicsit a zsoltárok világát közelebb hozni a ti ima életetekhez is, mert erre is szükség van. Erre is szükség van, az Isten ezt mint kincset adta az ő népének. És ne csak arról legyen szó, hogy hát az egyéni bibliaolvasás esetleges kis félreeső zúgában majd valamikor az évnek valamelyik időszakában a zsoltárokra is sort kerítünk. Ne ide redukálódjon, ne ide egyszerűsödjön le a mi ima életünk, hogy a zsoltárok, hát ha majd szóba kerül, ha oda jutok a bibliaolvasásra, akkor talán a zsoltárokból is imádkozok, mert szerintem ez nem Isten akarata. Hát, hogyha Pál apostol írja, hogy engedezzünk a szívükben, és közösen is zsoltárokat, és himnuszokat, és szenténekeket, akkor mennyivel inkább oda kellene erre figyelnünk. Dietrich Bonhoeffer, a 20. század evangélikus teológusa ezt nyilatkozta a zsoltárokról, amit szeretnék most nektek akkor egy az egybe felolvasni. A zsoltáros könyv Krisztus közbenjáró imádsága a gyülekezetéért. Mint hogy Krisztus már az atyánál van, imáját az ő új embersége, Krisztus teste imádkozza tovább a földön az idők végezetéig. Ez az imádság nem az egyes tag, hanem az egész Krisztus test imádsága. Csak az egészben él az, amiről a zsoltáros könyv beszél, amit az egyén sohasem bírhat egészen megérteni és a sajátjának nevezni. Ezért illik a zsoltár imádság legkivált a gyülekezetbe. Egy-egy vers, egy-egy zsoltár lehet, hogy nem az én imádságom, ám de imádsága a gyülekezetben valaki másnak. Így minden bizonnyal imádsága az igazán ember Jézus Krisztusnak és testének a földön. Dietrich Bonhoeffer. Kedves testvéreim, másik példának szeretném felhozni, hogy Augustinus a középkor elején, az ókor végén magyarázta mind a 150 zsoltárt. Magyar nyelven is most már megjelent. És érdekességképpen mondom el, hogy mennyire hozzátartozott abban a korban, és különösen az Istennel járó emberek életében a zsoltárok imádsága. Annyira, hogy Augustinus, amikor a halálos ágyán volt, és közben a vandálok ostromolták Hippó városát, akkor nagy kartonpapírokra kérte, hogy írjanak ki zsoltárokat az ágyával szemben. És folyamatosan azokat olvasta, és belül a lelkébe a Jóistennel beszélgetett. Így készült az Úr Jézussal való találkozásra. Természetesen akkor, amikor majd föl fog támadni. Tehát ez is egy gyakorlat volt, és egy rendkívül, engem nagyon megfogott ez, hogy ennyire közel állt az ő szívéhez a zsoltárok imádkozása. A zsoltárok éneklése és imádkozása által is akarja Isten építeni a gyülekezetet. Olyan áldásokat áraszthatna ránk, amit másképpen nem biztos, hogy elnyerhetnénk. Azáltal, hogy ezeket nélkülözzük, ez is oka lehet annak, hogy néha azt tapasztaljuk, hogy a lelkünk kiszárad. Sőt, mondanék egy másik személyes példát nektek. Volt olyan időszak az elmúlt években az életemben, amikor úgy éreztem, hogy imádkozni is alig tudok. Ti nem voltatok soha így? Azt sem tudom, hogy hogyan és mit tegyek. Annyira nem jó lelkiállapotban voltam. És akkor elővettem a zsoltárokat, elkezdtem imádkozni, elkezdtem olvasni, és lassan a lelkem is hozzákapcsolódott, és tudtam imádkozni. Utána már a saját szavaimmal is. Nem véletlenül adta a Jóisten ezeket az ihletett írásokat. Hogyan hasznosítsuk még a zsoltárokat? Kedves testvéreim, elkezdtem egy zsoltár táblázatot készíteni. Tematika szerint, vagy a kezdő soraival egy-egy zsoltárnak, vagy a témája szerint, és a száma szerint, illetve az szerint, hogy egyénileg, vagy esetleg közösségileg lehet-e kisebb csoportba imádkozni. És amikor elkészülök ezzel a zsoltár táblázattal, szeretném közkincsé tenni. Mindenki tudja betenni a Bibliájába, kinyomtatja, beteszi a Bibliájába, és akkor, hogyha valamit akar imádkozni, akkor ne kelljen keresgélni, hogy most akkor melyik az, amelyik az ő élethelyzetének megfelel, például nagy betegség idején, vagy szükségben, vagy atyafiak, amikor rágalmazzák, ha ilyesmi előfordul, vagy ha Istent akarja dicsérni, akkor milyen zsoltárok, vagy zsoltár részleteket vegyen a kezébe. Ugyanis azt is kijelöltem, hogy mely verseket javaslom, és melyikeket viszont nem, azokat kihagytam. De mi magunk is készíthetünk ilyen zsoltár katalógust, zsoltár táblázatot. És pillanatok alatt ki tudjuk keresni, és két zsoltár részlettel az időnket nem töltjük azzal, hogy keresgélünk akkor, hogy most melyik zsoltárt is imádkozhatnánk. Hát milyen témák vannak? Például vágyakozás az Isten után. Mint szarvas kívánkozik a forrás vizéhez, úgy kívánkozik az én lelkem, te hozzád Isten. Vagy várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Kiemelt engem a gödörből, vagy a sáros fertőből, és sziklára állította a lábamat. Íme egy Isten tapasztalat van megosztva. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Szeretlek, Uram, én erősségem. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene. Vagy jó reggel kereslek téged, reggel imádság. Vagy van olyan imádság, amelyik éjszaka. Éjszakai imádság, ha valaki megébred, és eszébe jut egy zsoltár imádság, akkor elmondhatja azt is. vagy esti imádság ugyanígy található a zsoltárok között. Természetesen vannak olyan zsoltárok, amiket nem lehet imádkozni. Inkább tanítások. Izrael történetének a foglalata. Azok nem annyira imádságra adattak. Vannak hálaadó zsoltárok. Vannak messiási jövendőlések. Több ilyen zsoltár is. Ez is fel lesz tüntetve a zsoltár katalógusban. És akkor van például a 118. zsoltár, a messiás, a győzedelmes, szabadító imája, Istenről van tanúságtétel imája. Tehát amikor egy hívő közösség, vagy igen, egy hívő csoport hitben győzelemre jut, egy nagy nehézség árán megszabadul, akkor hogyan dicséri, áldja az Istent? A 119. zsoltár az Isten törvényéről szól. És még folytathatnám a sort. Testvéreim, ha lehetséges, tegyük közkincsé imáink részévé a zsoltárok imádkozását, és énekeljünk közösen is zsoltárokat. Ne féljünk tőle, hogyha egyszer az Isten adta az ő népének, mert a Bibliából énekelni és imádkozni nem eretnekség. Nem énekelni és az imákból nélkülözni viszont óriási lelki veszteség lehet. Kedves testvéreim, akkor most elmondok egy példát, hogy a feleségemmel időnként hogyan szoktunk mi zsoltározni. Például itt van a 34. zsoltár. A második verset olvasom én. Áldom az Urat minden időben, dicséretem mindig ajkamon van. Az ő kezébe is ott van a Biblia, vagy közel tartom, és ő olvassa a következő verset. Dicsekedik lelkem az Úrban, és hallják ezt a szegények, és örülnek. Én olvasom a következőt. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Ő folytatja. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik ő ránéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. És így végigvesszük az egész zsoltárt, vagy azokat a zsoltár részleteket, verseket, amelyek be vannak jelölve, és utána megismételjük azokat, amelyek közel állnak hozzá. És utána elcsendesedünk, és ezt követően a saját szavainkkal imádkozunk. Például, amikor csendes lelkinapokra megyünk, akkor csendes lelkinapok során így szoktunk zsoltározni és imádkozni. És akkor most a 34. zsoltárt, amit elkezdtem olvasni, erről szeretnék akkor egy pár szót szólni, hogy milyen élethelyzetbe íródott, és hogy milyen üzenete van a számunkra. Kedves testvéreim, Dávid egy rendkívül nehéz, életveszélyes helyzet után írta ezt a zsoltárt. Dávidé, amikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor elűzte őt, és elment. Szeretném elmondani, hogy Abimélek az egy méltóság név is a Bibliában, nem mindig személy nevet jelent, többször visszatér ez a név az Ószövetségben, hogy ugyanolyan méltóság név, mint a perzsáknál a padisah, vagy a magyaroknál az ős magyaroknál a koppány névnél a kupa, vagy erre vezették vissza. Esetleg az Erdély Gyula, az is egy ilyen méltóságnév volt, és nem személynév. Ugyanígy van ez az Abimélekkel is ebben az esetben, ugyanis ha kikeressük a történetet, akkor nem Abiméleknek hívták ezt a királyt, hanem Gát királya volt, méghozzá Ákisnak hívták. Nem a Biblia téved, hanem itt egy méltóságnévről van szó. Azt jelenti egyébként ez a név, hogy az a jelentése, hogy apa király, vagy atya király, vagy a király az apja. Lehet így is úgy is értelmezni. Tehát Dávid, miközben Saulnak volt korábban az egyik vezére, és győztes hadjáratokat vezetett a filiszteusokkal szemben, amikor Saul féltékenysége növekedett, akkor ő menekülni kényszerült, és egyik alkalommal hát a filiszteusokhoz menekült. És amikor a filiszteus király kijött, és látta, hogy felismerhet, hogy kiről van szó, hogy Dávid az, akiről azt mondták, hogy hát Saul megvert 1000-et, akkor Dávid 10000-et, akkor gondolhatjátok, hogy egy abszolút életveszélyes helyzetbe került, hogy bármikor kivégezhetik. És számon kérhetjük, hogy is volt ez, amikor a csatákat vezetted a népünk ellen. És ebben a helyzetben Dávid, hát, hogy Isten lelkétől vezérelve, vagy nem, ezt pontosan nem tudom megmondani, de szó szerint bolondnak, őrültnek tetette magát. A nyála folyt le a szakállán, írkáltotta a kapura, és a furcsán viselkedett, látszólag. És közben a lelkében folyamatosan imádkozott. Mert erről tesz tanúságot a 34. Zsoltár. Ő folyamatosan könyörgött, hogy az Isten mentse meg őt, és az Isten megmentette őt ebben az élethelyzetben. Kedves testvéreim, természetesen, amikor tehetjük, akkor boruljunk le, és imádkozzunk. De minden élethelyzetben bármikor lehet imádkozni, és bármilyen formában lehet imádkozni. És Dávid ekkor imádkozott. Ilyen furcsán, de imádkozott a lelkében, és megszabadult, mert azt mondta a Gád királya Ákis, hogy miért hoztátok ide ezt az őrültet, tehát szűkölködöm én őrültekben, hát, és elűzte onnan az ő színe elől, és Dávid elmenekült. És akkor most vessünk egy pillantást a Zsoltárnak a mondani valójára, az 5.-6. verset, 7., 8., 9-et olvasom először. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik ő ránéznek, azok felvidulnak, és az arcuk meg nem pirul. És a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Dávid megtapasztalta Isten szabadítását egy rendkívül nehéz életveszélyes helyzetből, és ezt a szabadítást Istennek tulajdonítja. És ebből tanítást ad. Közben imádkozik, és ebből mi erőt meríthetünk. Hát ha Dávidot megszabadította, aki egy bűnös ember volt, akkor engemet is meg fog szabadítani. Én is bízhatok benne. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Dávid az Úrban bízott, és az Úr megszabadította őt. Vagy nézzük tovább, 16. verstől. Akár kicsit korábbról, a 10. verstől. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne napokat, hogy jót lásson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkaidat a család beszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedj jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Milyen gyakorlati tanácsok vannak. Kinyitottuk a Zsoltárt, akarunk imádkozni, és azonnal már segítséget kaptunk arra a napra a Jóistentől, hogy miképpen, hogyan járjunk el. Hát jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Isten félelmére. Mi az Isten félelem? A bűntől való eltávozás. Az jó félelem. Az Isten iránti szeretet tulajdonképpen. És ha szeretnél jó napokat látni, akkor tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkaidat a család beszédtől. Kerüld a rosszat, és tegyed a jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Amennyire rajtatok áll, mondja Pál apostol, minden emberrel békességben éljetek. Mert van, ami nem rajtunk áll. Arról nem tehetünk. Nem kell feláldoznunk mindenért. Tehát az igazságot nem kell a békességét feláldozni. Nem erről van szó. De amennyire rajtunk áll, minden emberrel békességben legyünk. Kedves testvéreim, az, hogy tartóztassuk meg nyelvünket a gonosztól és ajkainkat a család beszédtől, vagy a fölösleges beszédtől. Hadd idézem az Úr Jézusnak a szavait Máté evangélium a 12. fejezetéből. Hogy lássuk, hogy a fölösleges, hiába való beszéd miatt számot kell majd adni egyszer, ha azt nem bánjuk meg, és nem rendezzük el a Jóistennel. 12. fejezet Máté evangéliumában a 36. vers. De mondom néktek, minden hivalkodó vagy hiába való beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. De nem csak a szavainkkal fejezhetjük ki azt, hogy mi az Istenhez tartozunk, hogy megfékezzük a nyelvünket. Kér, ott van a Zsoltárban benne, hogy Uram, tégy zárat az én számra, ajkaim nyílására. Mert ugye feltör belőlem az indulat, feltör belőlem, hogy na most oda mondok, de tégy zárat. Mert jobban járok, és a közösség is jobban jár, hogyha esetleg hallgatok adott helyzetben. Amikor megszólni kell, akkor megszóljak, de akkor az Isten lelke indítson, és ne én magam induljak. És a kettő tudja megkülönböztetni egymástól. Tehát nem csak az ajkaimmal védhetek, vagy ha tehetek tanúságot az Istenről, hanem azt mondja, hogy kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Tagadd meg a bűn minden formáját, és szeresd és szolgáld konkrét tettekben embertársaidat. Nem azért tesszük a jót, testvéreim, mert a jó cselekedetek által akarunk üdvözülni, mert az üdvösség egyedül Jézus Krisztusba vetett hit által van, az ajándék, az kegyelem. Krisztus meghalt értünk, személyesen elfogadod őt, megváltódnak, megvallod a bűneidet, és elfordulsz azoktól, és kéred az Istentől a segítséget, és az Isten megsegít, megáll téged, fölemel. Erőt ad minden nap, megbocsájt. A jót azért tesszük, mert az a hit gyümölcse. A jó tettek mutatják azt, hogy a te életedben élet van. Isten élete ott az életedben. Hogy nem önzésben, nem magadnak élsz, nem csak saját magadnak, hanem másokért élsz elsősorban. Ezért szólít fel a Zsoltárok erre, hogy tedd a jót. Tehát mi egyedül Jézus Krisztus érdemeiben bízunk, és nem a saját jó cselekedeteinkben. De akkor mégis miért tesszük a jót? Néhány szempontot akkor felsorolni. Azért tesszük a jót, mert ezáltal egy-egy jó cselekedettel kinyilvánítjuk az Isten szeretetét például egy szükségben lévő embernek. Vagy a házastársunknak. Netán, hogyha váratlanul valami házi munkát elvégzünk, amire a házastársunk nem számít. Azonnal kinyilvánítottuk a szeretetünket, az Isten szeretetét iránta. Nem így van? Mondok egy másikat. Még miért tegyük a jót? Testvéreim, azért, mert megszabadít az önzéstől. Az emberi természetünk önző. Önzésre hajlik. Még miért tegyük a jót? A hitünk természetes gyümölcsei a jó cselekedetek. Ezt már mondtam. Ezért. Mert ez magától jön. Ezen kívül pedig, testvéreim, azért, mert alázatosságra nevel. Alázatosságra nevel, amikor hittestvéreinknek vagy szegényeknek szolgálunk, akkor bizony meg kell aláznod magadat. Meg kell aláznom magam sok esetben, le kell győzzed a kényelmedet és a büszkeségedet. A tanítványok ugye nem akarták megmosni egymás lábait az utolsó vacsorán, ott az utolsó vacsora előtt. Mindegyiknek kényelmetlen volt ezt a feladatot elvégezni, amit a rabszolgák végeztek. De az Úr Jézus, aki a mennyből jött, aki az Isten fia, neki nem volt kényelmetlen, hanem példát adott. És amiképpen én cselekedtem, ti is akképpen cselekedtek. Testvéreim, szeretettel szolgáljunk egymásnak, mert ez alázatossá tesz. Kedves testvéreim, a szociális munkát időnként végezve hetente egyszer vagy kétszer, hát rendkívüli tapasztalatokban van részem, és bár tudom, hogy hova megyek, de mindig megrázó az, amit tapasztalok, az a mély szegénység, azok az állapotok, az a kosz, az a büdösség, az a emberhez nem méltó körülmények, amikkel találkozok eléggé rendszeresen, hát azért megpróbálják az embert. És akkor mondjak pár biztató szót, esetleg érintsem meg a vállát, mosolyogjak rá. Hogyha férfi az illető, akkor nyújtsak neki kezet, akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy már több hete vagy hónapja nem mosott kezet. Az embert emberi méltóságában tisztelni, és ezt a tiszteletet a beszédünkben, a hanghordozásunkban, és főként a szeretet tetteiben kifejezni, ez jelenti cselekedni a jót. És vannak nagyon irritáló és rendkívül nehéz helyzetek, amiket én magamban is állandóan meg kell küzdjek, és nem mindig tudom Krisztus lelkületével és Krisztus szeretetével és békességével megküzdeni. Megmondom nektek őszintén, nem mindig sikerül. De itt azt tanácsolja a 34. Zsoltár által az Isten igéje, hogy keresd a békességet és kövesd azt. Mit mondott az Úr Jézus? Boldogok a békesség szerzők, mert őket az Isten fiainak fogják hívni. Aki a testvérek között nem a széthúzást munkája, és nem a vetekedést építi, hanem keresi a békességet, keresi az egyetértést, a szeretetet, a szolgálatot. Mert ez igen gyönyörűséges Dávid Zsoltára szerint. A 133. Zsoltár összesen 3 versből áll. Kívülről is meg lehet tanulni. Félek attól, hogy belesülök, úgyhogy inkább akkor elmondom itt. Mert egy kicsit a Károlyi fordítás más, mint ahogy én korábban olvastam. Íme, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak, a hittestvérek. Mint a drága olaj a fejen, amely alászál a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Maradjunk az utolsó versnél. Milyen gyönyörűséges és jó Isten előtt az atyafiaknak a szeretete? Mint a Hermon harmatja, Hermon hegyét, azt tudjátok, az Izraelben van, amely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. A harmat rászáll a földekre, a mezőkre, a fákra, és életet ad. Életet ad az egész növényvilágnak. A Jóisten így szeretne minket megáldani, és nekünk is életet adni az ő kegyelmével. De ehhez az egyetértésre, testvérek közötti egységre, szeretetre van szükség. Ha megvan a lelkünkben az egyetértés, az egység iránti vágy, akkor az Isten meg fogja áldani a gyülekezetet. Én erről meg vagyok győződve, mert ez egy teljesen összefügg Jézus Krisztus utolsó vacsorán elmondott főpapi imájával. Mert Jézus ezért imádkozott. Aki kilóg a sorból, mert mindig ki akar lógni a sorból, hát azt is el kell viselnünk, mert az is hozzátartozik a megszentelődésünkhöz, de Jézus kérte, hogy egyetértésben és szeretetben legyünk egymással. És akkor meg fogja áldani a gyülekezetet és az életünket. Kedves testvéreim, lassan a végéhez közeledve, milyenek legyenek az imáink? Az imáink legyenek közösségi jellegűek, biblikusak. És ne csupán egyéni imák közösségben, elszakadva a Bibliától, és forogva a saját gondolataink körül. Ezért javasoljuk például a Mi Atyánknak a 7 kérését. A Mi Atyánk 7 kérése minden nap ima tárgya legyen az életünknek. Minden nap. Ezért érdemes kívülről megtanulni, aki esetleg nem tudná, de nem hiszem, hogy ilyen nincsen, aki nem tudná. Mert akkor nem csak a saját gondjainkkal leszünk elfoglalva. A Szentlélek így jobban át fogja tudni járni a szívünket és az értelmünket. Én hiszem, hogy a zsoltárok, hogyha az ima életünknek, az ima óráinknak a részévé válnak, akkor fölemelik a lelkünket, megtisztítják, és ne felejtsük el, hogy egyben ez magvetés is. Hiszen amivel foglalkozok, amit olvasok, amit éneklek, amit kimondok, az magvetés a környezetemre és a saját lelkembe. És ez a magvetés, hogyha Isten igéje, akkor ez be fogja hozni a maga termését a maga idejében. Ezért szívből kívánom, hogy miközben azt tapasztaljuk, hogy recseg-ropog körülöttünk a világ, és lehet, hogy néhány éven belül a világ, harmadik világháború esetleg beköszönt, mi addig egyre mélyebben a zsoltárok imádsága által is közelebb kerüljünk az Úrhoz és egymáshoz. Hogy rejtőzzünk el Krisztusba, hogy védelmet találjunk, és békességet találjunk, hogy legyen akkor is erőnk, amikor a világban egyre nehezebb idők jönnek. Adja az Isten, hogy a zsoltárok kincseiből is tudjunk meríteni egyénileg is, és közösségileg is. Amen.